Evelyn szomorúan gubbasztott a pulman kocsi sarkában. Míg a tanár közelében volt, ha csak néhány órán át is, de érezte, hogy milyen az, ha egy férfi áll a szegény üldözött leány mellett. Most megint nem volt senkije. Kevesen utaztak. Sikerült olyan szakaszt találnia, ahol rajta kívül nem ült senki. Vidám szántóföldek, ritkás facsoportok váltakoztak a vonat mentén, amely gyorsaságának gőgében megvető füttyel rohant el a kisebb megállóhelyek mellett. Becsapódott a fülke ajtaja. Szabad kérem? Egy hatalmas ember lépett be. Kopasz volt, és az orrát régi sebhely nyoma torzította el. Csodálatosképpen Evelyn most nem ijedt meg annyira. A rémület, amely a hajón elfogta, inkább a kimerült idegek játéka volt, mint valóságos gyávaság. Azért félt ettől az embertől most is, de nem olyan nagyon. Biccentett, mint aki felel a kérdésre, de elutasítja az ismerkedést. Azután ismét kinézett az ablakon. Néhány kecske harabdálta a töltés szegényes fűcsomóit. Helytelenül teszi, Miss Weston, ha elzárkózik attól, hogy beszélgessünk. Nem árt megismerni azokat, akik benne vannak a játszmában. Hűvösen, nyugodtan fordult a beszélőhöz. Nem kívánom az ismerettségét, miután ismerem magát. Ön Charles Gordon Fegyenc, aki nemrégiben szabadult Dartmoorból, és most megkísérli, hogy a néhai Jimmy Hogan hagyatékát elrabolja. Ezt nevezi röviden játszmának? A Fegyenc mosolygott. Ha el akarnám rabolni a buthát, akkor óvakodnék attól, hogy ismerettséget kössek önnel, és így büntény esetén nyomban gyanúsítottat is tudjon produkálni a rendőrség számára. Ez logikusan hangzott. Mit akar tehát? A férfi elővette a cigarettatárcáját. Megengedi, Miss Weston, hogy rágyújtsak? Tessék. Egyességet ajánlok. Az én tapasztalatom és leleményességem komolyabb esélyt jelent, mintha egyedül fog hozzá a szobor felkutatásához. Mert ugyebár bizonyos fokig a bűnözés eszközeivel kell megkeríteni a gyémántot. Az ékszer ugyan jogos tulajdona, és a törekvése nem éppen törvényellenes, de hozzá kell jutnia egy szoborhoz, ami másé. Még akkor is, ha a belsejében az önholmia van. Nem hiszem, hogy ezt a tényt közölni a Buddha birtokosával. Tehát a célhoz vezető út mégiscsak a megtévesztés, esetleg a lopás. Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy mint bűnöző, kitűnő eredménnyel működtem eddig. És elsőrangú referenciákkal szolgálhat rólam a Scotland Yard. Ennyien szólva gyerekség lenne visszautasítani ajánlatomat, amelyet természetesen 50%-os alapon képzelek el. Ha jól értem, társulni akar velem? Úgy van. Beszélhetek őszintén? Mesterségemmel ritkán jár együtt a túlfinomult lelkiállapot. Helyes. Tehát akkor vegye tudomásul, hogy nincs a világon olyan gyönyörű ékszer, vagy olyan hatalmas örökség, amiért én egy gazemberrel társulnék. A Fegyenc elmélázva nézett ki az ablakon, és a lassú, mély szippantásokkal cigarettázott. Nem tudtam, hogy maga ennyit ad az etiketre. De most már tudja. Az ügynek van még egy szemszöge, amely figyelemre méltó. Én természetesen hozzá akarok jutni a szoborhoz akkor is, ha nem fogadja el az ajánlatomat. Törekvésem közben nem válogathatok az eszközökben. Lehet, hogy kirabolom magát, leütöm, megölöm, vagy ilyesmi. Végre is az üzleti tisztesség nem kötelez semmire, ha nem állapodunk meg. Könnyen lehet, és miután ezt megbeszéltük. üljön át, kérem, egy másik fülkébe. Csak még egyet mondanék. De ugye ez biztos. A fegyenc arca kissé ibolya színű lett a dűtől. Komolyan azt hiszi, hogy harcolhat ellenem, kiáltotta. Amint látja, anélkül, hogy az eladási napló birtokába jutottam volna. Magával együtt útban vagyok a cél felé, mert nyomon követett, ezentúl is követni fogom. Evelyn vállat vont. Remélem, hogy sikerül becsapnom előbb-utóbb. De ha nem, akkor legyen magáig a gyémánt. Felemelkedett. Azt akarja, hogy meghúzzam a vészféket? Nem. Már is megyek. Csak közlöm, hogy okosabban teszi, ha ideadja a birtokában lévő eladási naplót. Azt már nem mondta, hogy a vámvizsgálatnál megfigyelte, mikor Evelyn podgyászát felnyitották, és látta a kisebbik sárga bőröndben a könyvet. Ez esetben 50%-ot ajánlok fel.
Hármat számolok, azután meghúzom a vészféket.
A fegyenc, mint önérzetes szereplők az operett fináliában összevágta a bokáját. A viszontlátásra.
Egy, kettő.
A fülke ajtaja becsapódott. A fegyenc egy távoli harmadosztályú szakaszban megkereste a barátját. Ugyanis két régi cinkosa társult be az ügybe, és vele jöttek Londonból. A lány makacs, közölte első számú cinkosával.
Ahogy megbeszéltük, Rainer.
Rainer egy szomorú arcú cvikkeres őszúr, aki kereskedelmi utazónak látszott, holott rablógyilkos volt. Siránkozó, kedvtelen hangon felelt.
Jó, majd elintézzük. Nincs egy mai újság magánál véletlenül.
Evelyn belülről nem fogadta olyan biztonsággal a fegyenc szavait, mint ahogy mutatta. Nagyon valószínűen hangzott, hogy nincs sok esélye sikerrel küzdeni Charles Gordon ellen, aki rablógyilkolás terén elsőrangú referenciákkal rendelkezik. De mit tegyen? Társuljon jogos örökségének megszerzésére egy rovott múltú egyénnel. Tanácskozzon egy gyilkossal. Mit is szokott mondani Bradford bácsi? A tisztesség olyan, mint az igazi úri szabó. Nem ismer alkut. Lesz, ami lesz. Harcolni fog. Mindenütt van rendőrség. Mindenütt akad gentleman, aki adott esetben megvéd egy hölgyet. És ha nem, jöhet újra a szegénység. Végre is mit tehetnek ellene? Mikor a vonat befutott Párizsba, megkapta a választ erre a kérdésére is. Alacsony, ősz csomaghordó ragadta meg elsőnek kisebbig sárga bőröngyét, és rohant a kijárat felé. Evelyn a másik podgyász mellett várt rá, hogy ismét jelentkezzék. De a csomaghordó még jó 10 perc múlva sem tért vissza. Egyáltalán ez a csomaghordó soha többé nem tért vissza. Elvitte a sárga bőröndöt, amiben az eladási napló volt. Ha Evelyn ismeri történetesen a harmadosztályú utasokat is, akkor tudta volna, hogy a csomaghordó Rainerrel azonos, aki közvetlenül érkezése előtt egy sapka és egy zubbony segítségével átváltoztatta külső megjelenését, hogy elég megtévesztő legyen a rögtönzött szerephez. Még jó, gondolta Evelyn, hogy az eladási naplóból kitéptem a fontos lapot, és az írómappámba tettem a nagyobbik bőröndömbe. Gordon már nem találta ilyen jónak az esetet. Mikor szorgalmasan végiglapozva a naplót, éppen az a lap hiányzott, amelyen a május havi feljegyzésekkel együtt a Buddha eladásának dátuma is szerepelt. Nem értem, mondta Rainer, miután néhány percig figyelmesen szemlélte, amint Charles Gordon két öklével a homlokát üti. Miért ilyen ideges? Továbbra is szemmel tartjuk a leányt, és kész. Majd csak kiderül előbb-utóbb, hogy kit keres Párizsban. És annál lesz a gyémánt. Maga optimista.
Honnan tudja, hogy legközelebb nem fog becsapni bennünket?
Na, gondolom. Jelenleg corned beef követi. Talán a legközelebbi lépésnél már nem is lesz a címre szükség. Amit nem ismerhettünk meg, mert maga néhány órával később szabadult. Ez az átka a fegyház életnek. Az ember nem távozhat az intézetből akkor, amikor éppen kedve tartja. Hol ebédel?
A fegyencet olykor idegroham környékezte Rainer váratlan és általában hétköznapi kérdéseitől.
Köszönöm, már jól laktam.
Akkor ajánlom, hogy igyon kávét a Café Rómban, de az emeletre menjen, mert ott egy török nő főzi, és mit dobálózik. Hajszálnyira a feje mellett repült el egy nagy könyv. Ebéd után Rainert felhívták a Café Rómban telefonon.
A hölgy 40-féle járműre szállt fel, jelentette corned beef. Úgy látszik, sejtette, hogy követik, és így akart lerázni mindenkit a nyomából. Természetesen nem sikerült. Végül a Rue Mazarin 7 alá ment. Onnan a Rue Salpêtrière 12-be, a Columbus utazási iroda igazgatójához. Most bent tárgyal. Én a szemközti fülkéből beszélek, látom, ha közben kijön, és tovább is a nyomába maradok. Mondja meg Gordonnak, hogy a Rue Mazarin 7 alatt özvegy Mrs. Brandis iránt érdeklődött egy leány, és megtudta, hogy csak Edward Wilmington, a Columbus iroda igazgatója lakik ebben a lakásban. Vagy nála van a szobor, vagy általa lehet a nyomára akadni. Jó lenne, ha Gordon felkeresné ezt a Wilmingtont, és egyenesen a szobor felől érdeklődne.
Jó, mindent elmondok Gordonnak, nem sokára itt lesz. Megyek. A nő kijött.
Halló, várjon!
Mit akar?
Nem tudja véletlenül, lesz maló verseny?
Corned beef szó nélkül letette a hallgatót.